Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kassori Ifjúsági Istentiszteleten a 2009. év őszén. Egy újabb sorozattal indulunk. Engedjétek meg, hogy akkor hadd köszöntselek mindjártokat egy igével is. A Jeremiás könyvéből, a 31. részből: örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ezt mondja itt az Úr nekünk. Ezzel az igével köszöntelek titeket. A most induló sorozatunknak a címe az Érzelmeink és Érzéseink. Hónapról hónapra egy-egy témát fogunk így ebben keresni. A mai alkalom címe: vonzások és taszítások, a szeretet és a gyűlölet ereje. És akkor most át is adom a szót a hangszeretnek, és énekeljünk együtt. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk. Drága Úr Jézus, köszönjük azt, hogy a mai napon egybegyűjtöttél minket, és köszönjük azt, hogy kész vagy, hogy taníts minket. Kérünk téged, hogy te munkálkodj a szíveinkben, és te értesd meg velünk mindazt, amit ma itt közölni akarsz velünk. Kérünk téged, hogy te tedd készí a mi szíveinket befogadni, azt, amit üzensz ma nekünk, és te taníts minket az érzelmeinkről, te taníts minket a helyes szeretetről. Kérünk téged, hogy amint ígérted, légy itt velünk ma. Amen. Most pedig hallgassunk meg egy részletet, egy szép irodalmi műből. Bizonyára a kisebbek is még ezt a részt szívesen fogadják. Hallgassuk meg szeretettel ezt a rövid részletet.
Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Bemutatkozunk. Azóta itt lakik a négyszögletű kerekerdőben.
Itt. Akárcsak dömdödöm.
Kicsoda?
Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, dömdödöm.
Semmi más?
Semmit. De azért nagyon jól megértjük. Akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megtanulod.
Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették.
Lehet. Magam sem tudom pontosan. De a romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl azt állítja, hogy dömdödöm tudna beszélni, csak nem akar.
És miért nem?
A romó úgy meséli, hogy dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült. Te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indult dömdödöm, hogy majd odaáll az elé a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak, én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe, mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott dömdödöm, akkor már nem fogja szeretni? Aztán jobban oda nézett, és akkor ismerte meg a két asszonyt. Világ életükben gyűlölték egymást. Ejha, mondta dömdödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros dekés poroszkó püfölt egy rongyos gyereket. Én szeretem az embereket, ordította a poroszkó, és zígy a sonfapálcával. De azt nem tűrhetem, óbígatta a poroszkó, és zúgy a sonfapálcával. Mert megint ez a szó, mert megint ez a szeretni szó, majd magad dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, és amíg ők el meg feltápászkodott, ő is meg a rongyos gyerek is kereket oldott. És úgy fotás közben fülébe jut egy beszélgetés oszlány. Egy fiú éppen azt mondta a másiknak, te, én a világon a legjobban a pirított tök magot szeretem. Erre már igazán elkeseredett dömdödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, hogy a ligegyben egy lány azt mondja egy fiúnak, én igazán szeretlek. Mi az, hogy igazán? Háborgott magában dömdödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán? Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az, hogy igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? És akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tök magevő fiúéból, és mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is érte hozzá, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta, dömdödöm. Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy dömdödöm.
És akinek azt mondta, hogy dömdödöm, megértette őt?
Egészen bizonyos lehet benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és dömdödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy dömdödöm.
Hát igen, bonyolult dolog ez a szeretet. Szinte észre sem vesszük, annyiszor használjuk ezt a szót. Ez a kis történet is erre világított rá, hogy milyen gyakran mondjuk azt valakinek vagy valakiről, hogy szeretjük. Sikerfilmek, slágerek szólnak róla. Azon kevés mondat közé tartozik, amit talán szinte minden honfitársunk legalább egy idegen nyelven el tud mondani, pedig a magyarok nem az idegen nyelvtudásukról híresek. De ha máshogy nem, akkor angolul, esetleg még franciául is tudjuk, hogy hogyan van az, hogy szeretlek. És mintha mégsem működne ez a dolog. És nem csak olyan nagy vonalakban nem működik. Nem csak Oroszország és Grúzia kapcsolatában, vagy nem csak Kína és Tibet kapcsolatában nem működik valahogyan a szeretet. És nem csak a parlamentben, meg a focipályán nem működik annyira a szeretet. Ha belegondolunk, akkor a zsúfolt villamoson is sokszor egészen érdekes helyzetek alakulnak ki, amik mellett igazán furcsán hangzik, hogy annyit beszélünk a szeretetről, vagy a boltban a sorbaállásnál, vagy a munkahelyen, az iskolában, vagy otthon az ebédlőasztal körül, mintha nem a szeretetről beszélne az életünk. Bonyolult érzelem a szeretet, és mindaz, ami ehhez kapcsolódik a vonzalom, vagy akár ennek az ellentéte, az ellenszenv is. Egy nem a hitéről nevezetes pszichológus írt néhány évvel ezelőtt egy közéleti heti lapban egy cikket az alapvető érzelmeinkről, a félelemről, a haragról, az örömről, a szomorúságról, az undorról beszélt, és azt mondta, hogy ezek egyaránt jól felismerhető érzelmek. Jól felismerhetőek akkor is, ha nem beszéljük annak a nyelvét, akivel ez megesik, vagy aki ezt érzi. Ha egy fájdalmas arcú eszkimó asszonynak a képét megmutatjuk egy közép-afrikai négernek, az rá fog jönni, hogy ez az asszony, ez bánatos és szomorú. Vagy hogyha egy örvendező ausztrál kisgyereknek a képét megmutatjuk egy idős amerikai indiánnak, az is rá fog jönni, hogy mit érez ez a kisgyerek. Az alapérzelmek tehát nagyon jól megmutatkoznak, jól felismerhetőek, már csak azért is azt mondja ez a pszichológus, mert a különféle élettani változások, amik a vércukrunkkal, meg a hormonjainkkal történnek, azok jól követhetőek, amikor ezek az érzelmek vannak. Egyetlen egy olyan érzelem van, amelyikre ez nem igaz, a szeretetre. És így fejezte be ezt a cikkét ez a pszichológus, aki hangsúlyozom, nem arról nevezetes, hogy hívő keresztény lenne. Ez az alapvetően fontos érzelem, tudnélik a szeretet, valahogy egészen más anyagból van szőve, mint az alapérzelmek. Ha egy pillanatra tisztán csak a pszichológia szempontjából nézzük a dolgokat, innen is láthatjuk, miért volt a világnak oly nagy szüksége arra, hogy Jézus megszülessen. Mi nem tisztán csak a pszichológia szemszögéből vizsgáljuk ma a dolgokat, sőt, a Biblia szemszögéből próbáljuk megérteni, de a Biblia és ez a gondolatmenet ugyanoda lyukadt ki, szükségünk van arra, hogy Jézustól tanuljunk szeretni. Milyen az Jézus szerint, amit mi szeretetnek nevezünk? És mi az, amit Jézus szeretetnek nevez? Hogyan mutatja be a Biblia a mi szeretetünket, és hogyan mutatja be Jézusnak a szeretetét? Egy nagyon sötét történetet hoztam ma közétek. Az Ószövetség egyik legsötétebb története ez, pedig úgy kezdődik ez a történet, hogy megszerette. A Sámuel második könyve 13. részének első 19 versét olvasom. Ezek után a következő dolog történt. Volt Abszolomnak, Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnón, Dávid fia. Amnón annyira gyötrődött húgáért, Támárért, hogy belebetegedett, mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. Volt azonban Amnónnak egy Jónádáb nevű barátja, Símeának, Dávid testvérének a fia. Jónádáb agyafúrt ember volt. Ezt mondta neki: mi az oka annak, királyfi, hogy reggelről reggelre levertebb vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnón ezt felelte neki: Támárba, Abszalon öcsém húgába vagyok szerelmes. Jónádáb ezt mondta neki: feküdj ágyba és tettesd magad betegnek. Ha eljön apád, hogy meglátogasson, ezt mond neki: hadd jöjjön ide Támár húgom, hogy ennem adjon. Szemem láttára készíts el az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből legyen. Lefeküdt tehát Amnón, és betegnek tettette magát. Amikor elment a király, hogy meglátogassa, ezt mondta Amnón a királynak: hadd jöjjön ide Támár húgom, és süssön szemem láttára egy pár süteményt, az ő kezéből szeretnék enni. Akkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába: menj el Amnón bátyád házába, és készíts neki ennivalót. El is ment Támár bátyának, Amnónnak a házába, aki feküdt. Fogta a tésztát, meggyúrta, a szeme láttára kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. Azután fogta a serpenyőt, és eléje tállalta, de ő nem akart enni. Majd azt mondta Amnón: küldjetek ki innen mindenkit. Ki is ment onnan mindenki. Akkor ezt mondta Amnón Támárnak: hozd be az ételt a hálószobába, a kezedből szeretnék enni. Fogta tehát Támár a süteményt, amit készített, és bevitte a hálószobába bátyjának, Amnónnak. Amikor oda nyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki: gyere húgom, hájj velem! De ő ezt mondta neki: jaj, bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izraelben, ne kövess el ilyen gyalázatos dolgot. És én hova menjek szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tőled. De ő nem akart hallgatni a szavára, és mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. De utána annyira meggyűlölte őt Amnón, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette, és azt mondta neki: Amnón, kelj fel, menj innen. De ő ezt felelte neki: ha elküldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. De ő nem akart hallgatni rá, sőt, kiáltott a szolgálatára álló legénynek, és ezt parancsolta: kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára, és zárd be utána az ajtót. Támáron tarkaruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűzlányai. A szolga kivezette őt az utcára, és bezárta utána az ajtót. Támár ekkor hamut hintett a fejére, és meghasogatta a tarkaruhát, amely rajta volt. Kezét a fejére kulcsolta, és jaj veszékelve járt, kelt. Rettenetes történet. Azzal kezdődik, hogy Amnon megszerette a húgát, és azzal zárul, hogy a végén jobban gyűlölte őt, mint ahogyan korábban szerette őt. Rettenetes történet. És mégis, ha belegondolunk, sajnos mindennapos történet ma is ez. Hányszor fordul elő az, hogy egy mai Amnonnak megtetszik egy Tamár. Aztán addig ügyeskedik, amíg le nem fekszenek egymással, és aztán csodálkozva néz a kihasznált Tamárra. Ja, te azt hitted, hogy én ennél többre gondolok? Milyen naív vagy? És vannak lány Amnónok is, akik nagyon ügyelnek a szüzességükre, nehogy véletlenül szó érhesse a ház elejét, és talán csak a hálószoba ajtajáig mennek el, és ott mosolyognak kedvesen a fiatalemberre, akit megvezettek, a gyanútlan fiatalemberre. Bocs, mégsem te vagy az igazi. Mégsem te rád gondoltam. Megszerette Amnón Tamárt. De akkor mi a baj? Mi a baj, ami ennyire félreviszi ezt a történetet? És talán te is azt kérdezed, mi a baja Istennek ezzel az egésszel, hogy megszerettem? Talán csak nem az a baj, hogy megtetszett nekem. Az nem baj. Az, ha Isten alkotásában meglátjuk a szépséget, Istennek a gazdag fantáziáját, az, hogy az ő gondos tervezésében gyönyörködünk, az, hogy elismerjük, hogy Isten mit készített, az önmagában nem bűn. Akkor talán az a baj, hogy vonzódni kezdtem hozzá? Kérdezed. Az sem. Isten teremtette belénk azt a vágyat, azt az örömet, amelyet akkor érzünk, amikor a tőle alkotott jóval találkozunk, hogy vágyjunk a tőle alkotott jóra. Abba a világba helyezett, amelyről ő maga mondta ki, hogy minden, ami benne van, az nagyon jó, és azt akarta, hogy mi örömünket leljük ebben a világban. Nem azzal van a baj, hogy vonzódunk a jóhoz, a széphez, az Isten által teremtett szépséghez. Akkor talán az a baj, hogy keresem az együttlétet, a közösséget azzal, akivel szívesen vagyok együtt. Még ez sem baj. Sőt, Isten célja volt. Hiszen az asszony teremtése előtt Isten mondta ki, amikor a férfira nézett, nem jó az embernek egyedül lenni. Készítek neki segítőtársat, hozzáillőt. Nem a vonzalommal van a baj. Nem az érzelemmel van a baj. Isten ajándékozta azt a jóra. Arra ajándékozta, hogy örömünket leljük abban a jóban, amit ő adott. De akkor mi a baj? Elsődlegesen az a baj, ha megfigyeljük ezt a történetet, ami félreviszi Amnont, amikor a vonzalom elkezd irányítani, és ellenállhatatlanul parancsolni kezd. Amikor a vonzalom, az érzés kezd el parancsolni. Nem véletlen az, hogy Amnon kire hallgat, ki lesz a tanácsadójává. Mondhatnánk így, az, aki megért engem. Mert senki más nem érti meg, hogy én mennyire vonzódom Tamár iránt, csak ez a jó Nádáb, aki együtt tud érezni velem, és aki tanácsokat ad én nekem. Föltehetnénk azt a kérdést, de most ne nagyon boncoljuk ezt, hogy jó Nádáb vajon valóban a barátot látta-e Amnonban, amikor elindította őt egy úton, vagy a leendő uralkodót, ekkor még Amnon volt a trónörökös, akinek szolgálatokat tehet, és talán Amnon meghálálja majd egykor ezeket. Nem tudjuk, hogy Jónádáb miért adta ezt a nagyszerű tanácsot, amellyel Amnon, kicsit később azt olvassuk, az életével fizetett, mert Tamárnak a bátyja Absalon meggyilkolta Amnont. De nagyon sokat mond, ha megvizsgáljuk, hogy Jónádábon kívül kik tűnnek föl még ebben a történetben. Amnonnak az édesapja Dávid, aki készséges és gyengét szeretettel fordul a fiához, aki mindent megtesz, amit a fia kér tőle, és mégsem mondja el neki Amnon azt, ami a szívében van. Aztán ott van Tamár, aki egyből a bátyját félti, téged gyalázatosnak fognak tartani Izraelben, mondja, hogyha ilyet teszel, de még meg se hallja azt, amit Tamár mond. Az a Tamár mondja, akit ő szeret, legalábbis erről szól ez a történet, ezzel kezdődik, és oda se figyel arra, amit Tamár mond. Mi történt, hogy a szeretet ennyire eltorzul, hogy megszerette, és oda se figyel arra, amit mond. Nagy baj van akkor, ha az érzelem, a vonzalom, vagy éppen az ellenszenv az, ami elkezd irányítani bennünket, ha a vonzalom vagy az ellenszenv mondja meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Pedig milyen gyakran van így. Akik szeretik a sportot, akik esetleg jobban rajonganak a foci iránt, azok tudják, hogy hányan vannak olyan foci rajongók, akiknél az a jó játékos, aki a mi csapatunkban játszik. És ha a másik csapatban játszik a jó játékos, akkor az áruló. Akik foglalkozunk vagy találkozunk nap mint nap a politikával, tudjuk, hogy milyen gyakran érezzük azt, hogy csak az az igaz, amit az én kedves pártom mond, és főleg amit a másik párt mond, az csak rossz lehet. De nem kell elmenni a parlamentbe, elég, ha hazamegyünk és belegondolunk, hogyha az édesanyám mondja. Lehet, hogy akkor eleve nem úgy csinálom, mert ő mondta? Kire hallgatsz? Azt gondolom, érdemes minél többekre odafigyelni. Minél nagyobb dolgokról van szó, annál inkább érdemes minél többekre odafigyelni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek engedelmeskedni kellene. Végig kell gondolni, meg kell fontolni, amit mondanak. Amnón is, bár Jónádáb ajánlotta ezt a rettenetes tervet, de Amnón vitte végig. Amnón a felelős ezért, amit tett. Nem kell mindenkire hallgatni, de érdemes mindenkit meghallgatni. Sokakra hallgatni, de legfőképpen Istenre. És hogyha látjuk Amnón történetének a sötétségét, akkor lássuk meg mellette Jézus életének a ragyogását, annak a Jézusnak, aki nem szívesen ment a keresztre, akinek minden porcikája ellene mondott annak, hogy azzal a rettenetes halállal, amelyet el kellett szenvednie, azzal a rettenetes halállal szembenézzen. Azt olvassuk, hogy vért verejtékezett, amikor arra gondolt, ami rávár, és mégsem hallgatott a, idézőjelbe tesszük, jó tanácsadókra. Emlékszünk rá, hogy a kísértő mivel kezdte a pályáját Jézusnak. Nincsen szükség neked arra, hogy ezen a rettenetes úton végigmenjél. Ugorj le a templom párkányáról, és mindenki lelkesedni fog, érted, és mindenki hinni fog neked. És Jézus világosan kimondta, az Isten útja az, ami számít. Amit az Isten jónak mond, az a jó, és amit az Isten rossznak mond, az rossz. És ha Isten azt mondta, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, akkor nem teszünk ilyet. Vagy ott van Péter. Amikor Jézus azt mondja neki, és a tanítványoknak, hogy mi lesz az ő sorsa, Péter visszakérdez veled. Hogyan eshetne meg ez veled? Nem lehetséges, hogy ez veled megessen. És Jézus arra néz, amit az Isten mondott. Mi az Istennek az útja? Az érzelmek haigálnak jobbra-balra, sokszor máshogyan érzel ma, mint tegnap éreztél. Minek engedelmeskedsz? Az érzelmeid, a vonzalmad, vagy a gyűlölet az, ami hajt téged? Vagy Istenre nézel, és Istent kérdezed, te hogyan látod ezt, Uram? És mi történik akkor, ha a vonzalom vagy az ellenszenv irányít? Honnan ismerhetjük föl, hogyha átvette az irányítást az életünk fölött a vonzalom vagy a gyűlölet? Az első, ami megint csak ebben a történetben jól látható, hogy uralkodni akar az ember a másikon. Nem tudom, megragadott-e titeket az a félmondat, ami már a történet legelején szerepelt, amikor arról beszél, hogy megszerette Amnón Tamárt, annyira gyötrődött húgáért, hogy belebetegedett, mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. Lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. De hát hogy jön ő ahhoz, hogy a lány megkérdezése nélkül bármit tehessen vele, kérdezhetnénk. Amikor elkezdenek irányítani bennünket, akár a vonzódásunk, az úgynevezett szeretetünk, de már elkezdett félresiklani, akkor uralkodni akarunk a másikon. A társunkon, a szüleinken, a gyermekeinken, a körülöttünk élőkön, a kollégáinkon, mindenkin uralkodni akarunk. Rákényszeríteni az akaratunkat, az elképzeléseinket, önmagunkat. Van egy kegyetlen, őszinteségű vers, Szabó Lőrinc írta le, hogyan működik nagyon sokszor ez a félresiklott szeretet. Szerelmes versnek készült, de erről a fajta szerelemről beszél. Csak néhány sorát hadd idézzem. A vers címe az, hogy semmiért egészen. De ez nem azt jelenti, hogy én semmit sem kérek tőled, és egészen magamat neked adom, ahogyan ez a világirodalomban oly sokszor megjelenik. Azt követeli a költő, hogy semmiért add egészen magadat nekem. Mert még kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. És kicsit később ezt írja, mint lámpa, ha lecsavarom, ne így, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást. Milyen könnyen válik ilyen mi a szeretetünk. Szeretetünk. Mennyire eltorzult a szívünk. Isten arra teremtett bennünket, hogy örömmel adjunk egymásnak. Hogy örömmel ajándékozzunk. És ehelyett szinte kényszeresen adni akarunk. Rá kényszeríteni magunkat a másikra. Tanácsot adni. Parancsot adni. Kritikát adni. Kényszeresen adni akarunk. Akkor is, ha a másiknak nincsen rá szüksége. Ne értsük félre. A valódi szeretet kész adni, de vállalja az elutasítást. Fájdalommal jár az elutasítás, de anélkül nem szeretet a szeretet. Ezért annyira bonyolult ez az érzelem. Ezért nem lehet igazán bezárni semmilyen kategóriába, mert a szeretet örömmel jár, amikor elfogadják, és fájdalommal jár, amikor visszautasítják. De a szeretet vállalja a visszautasítást. És az a szeretet, amely nem ismeri a fájdalmat, nem szeretet valójában. Megint Jézusra jó nézni. Arra a Jézusra, aki azt olvassuk, hogy megkedvelte a gazdag ifjút, és aztán szomorú szívvel elengedte. Nem kötötte magához, nem győzködte, nem mondta azt, hogy de legalább próbáld meg. Amikor ez az ifjú azt mondta, hogy ezen az áron nem, akkor Jézus szomorú szívvel elengedte őt. És olyan különös, hogy Jézus akkor mondta a leglesújtóbb mondatokat az ő követéséről, amikor a legjobban lelkesedtek körülötte. Én követlek téged, akárhová mész, mondta valaki. És ő meg csendben megjegyezte, a madaraknak fészkük van, a rókáknak barlangjuk, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Ezt választod? Miért? Mert nem akart senkit sem megtéveszteni. És ha az utolsó vacsorára gondolunk, Júdás már mindent eltervezett, mindent elrendezett, hogy elárulja Jézust, és Jézus mégis a szeretet jelével ajándékozza meg őt. Mert akinek a házigazda vagy a vacsora irányítója oda nyújtotta a falatot, azzal a megbecsülését és a szeretetét jelezte. És aztán azt mondja, menj el és vidd véghez, amit elterveztél. Tudta azt, hogy mit tervez ellene Júdás. És Jézus mégis elengedte őt, és mégis szerette őt. Nem uralkodni akart Júdáson, adni akart Júdásnak. Ahogyan adta és adja önmagát mi nekünk, és a Jézusi szeretet a valódi szeretet mindig készen áll arra, hogy adjon, de sohasem kényszerít rá. Sohasem kényszeríti rá magát a másikra. Az a szeretet, amely uralkodni akar, ahogyan Amnónnak a szeretete, az valójában nem szeretet. Aztán egy másik, amire figyelhetünk, hogyha Amnónnak a hamis szeretetét, hazug szeretetét látjuk, hogy a hazug szeretet, ez az eltorzult szeretet hazugságon átvezet. Tepesd magad betegnek. Csinálj úgy, mintha a legfőbb vágyad az lenne, hogy valaki süteménnyel szolgáljon ki. Egyébként is mondd azt, hogy támár húgodnak a főztjét szereted a legjobban, arra van szükséged. Hiszen a cél szentesíti az eszközt. Ha fontos nekem a másik, Jézus azt tanítja, akkor küzdjek tiszta eszközökkel érte. A célhoz méltó eszközökkel. Ha a szeretetemet akarom neki kifejezni, akkor ehhez méltó eszközöket válasszak. Sem belső, sem külső kényszer, semmilyen hamisság és semmilyen hazugság nem elfogadható, ha valakit szeretni szeretnék. Ezt tanítja Jézus. Megint csak az ő példájára nézhetünk. Még csak a látszatát sem akarja elhitetni annak, hogy ő azért jött, hogy csupán fizikai javakat adjon mi nekünk. Nem csodadoktornak jött. És amikor a tömegek lerohanják őt, és egyre többen és többen tódulnak hozzá, hogy gyógyítsa meg őket, akkor félrevonul csendben imádkozni. Akkor, amikor a parton megrohamozzák, akkor előkészít egy csónakot, hogy abba félrevonuljon, hogy onnan tanítsa a népet, mert azért jött, hogy az evangéliumot hirdesse. És amikor megvendégeli az 5000 embert, és jönnek hozzá a tömegek, és mondják azt, hogy ismételd meg a csodát, adjál nekünk kenyeret, akkor ő azt mondja, hogy ti azért kerestek engem, mert testi javakat kaptatok tőlem, de én lelki javakat hoztam ti nektek. Kezdődik egy hosszú húzd meg, erezd meg, próbálják meggyőzni őt arról, hogy de igenis adjál még kenyeret, adjál még javakat, testi javakat, hogy aztán kövessünk téged, és a végén már csak 12 ember maradt körötte. És ennek a 12 embernek, amikor fölteszi Jézus a kérdést, ti is el akartok menni? Akkor Péter azt mondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus azt akarta, hogy azok maradjanak körülötte, akik megértették azt, amiért ő jött. Akik azt keresik nála, amit ő elhozott. Akik nem mást keresnek nála. A szeretet nem épülhet hazugságra. És Jézus életét, ha látjuk, azt látjuk, hogy ő soha nem hazugságra építette. Ő kész volt elmondani azt, hogy miért jött. Ő átlátszó volt mindig. És végül azt látjuk, hogy az érzelem, amikor hajtani kezd bennünket, akkor kielégülést keres, és mégis kielégületlen marad. Joggal kérdezhetjük, vajon miért gyűlölte meg Támárt Amnón? Azért, mert nem kapta meg azt, amire vágyott. Abban egész biztos vagyok, hogy fizikailag kielégülést talált Támárnál. De az ember igazából nem ezt a fizikai kielégülést keresi. Még akkor is, amikor azt hiszi, hogy arra van szüksége. Még akkor is, amikor azt hiszi, hogy abban találja meg az örömét. Amikor azt gondolja, hogy egy testi kapcsolat, egy szexuális kapcsolat, vagy talán magasabb szinten azt gondolja, hogy egy társ kapcsolat oldja meg a problémáit, valójában nem ez, ami igazán hiányzik nekünk. A lelkünk szenved hiányt, amióta elszakadtunk Istentől. És ezt a hiányt csak Isten töltheti be mi bennünk. Baj az, ha kapni szeretnénk attól, akit szeretünk? Nem. Isten mondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, adok neki hozzáillő segítőtársat, hogy ezen a hozzáillő segítőtársom keresztül adjak meg neki sok mindent, amire szüksége van. Ezért helyezett egymás mellé egy férfit és egy nőt, ezért helyezett egymás mellé szülőket és gyermekeket, ezért helyezett egymás mellé egy gyülekezet tagjait, mert nem jó egyedül lenni. Egymáson keresztül akar minket megajándékozni. Hazugság a mindenestül önzetlen szeretetnek a mítosza. Isten nem azt várja el tőlünk, hogy mi csak adjunk, 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 és soha senkitől se kapjunk. Isten azért helyez minket egymás mellé, hogy adjunk, és közben átéljük azt, hogy kapunk egymástól. A baj akkor van, amikor azt várjuk, azt kérjük, azt követeljük egymástól, amit Istentől kellene elkérnünk. És ezért megy tönkre olyan sokszor szülő és gyermek kapcsolata, amikor a gyermek azért csalódik a szülőben, mert azt kereste benne, amit Istentől kaphatna csak meg, amikor a szülő azt várja el már felnőtt élet gyermekétől, amit Istentől kellene megkapjon, amikor a testvér azt várja el a testvérétől, amikor a férj a feleségétől, vagy a feleség a férjétől azt követeli, amit csak Isten adhat meg mi nekünk. A valódi szeretet először mindig Istenhez vezet bennünket. Talán ismeritek Augustinusnak a szép mondatát, amellyel vallomásait kezdi. Istennek mondja, magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ezért csalódott Amnon, mert ő támárban akart megnyugvást találni, de támárban nem talál megnyugvást egyetlen Amnon sem. Ha te a társadban akarsz megnyugvást találni, nem fogsz. Ha a gyermekedben akarsz megnyugvást találni, nem fogsz. Ha a környezetedben akarsz megnyugvást találni, nem fogsz. Mert nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben. Nézzünk megint Jézusra. Miért volt ő képes még a kereszten is szeretni az ellenségeit? Miért értünk imádkozott még a kereszten is Jézus? Azért, mert olyan jó családi háttere volt? Nevetséges a gondolat. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a anyja és a testvérei elindultak egyszer, hogy kivonják őt a forgalomból, mert bolondnak tartották őt. Nem ezért tudott ő szeretni. És nem is azért, mert a tanítványai olyan hűségesen erősítették őt. Emlékszünk az utolsó ima harcára a Gecsemáné kertben. Folyton elaludtak a tanítványai. Miért tudott ő ennyire szeretni? Azért, mert az utolsó napjaiban is, az utolsó óráiban is, az utolsó perceiben is szinte folyamatosan imádkozott. Szinte folyamatosan Istent kereste. És Istennél kereste a kielégülést, Istennél kereste az erőt, amire ott szüksége volt, Istennél kereste a békességet, amire ott szüksége volt, Istennél kereste ott a kitartást, Istennél kereste ott a szeretetet. Amnon uralkodni akart Támáron. Pedig a Biblia azt mondja, a valódi szeretet kínál, de sohasem kényszerít, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Amnon hazudott apjának is, Támárnak is. A szeretet kész elindulni Jézus szerint a másik felé, de csak azon az úton, amit Isten rendelt. Amnon azt kereste Támárnál, amit Támár nem adhatott meg neki. A szeretet kér, de sohasem követel. Mert tudja, hogy amire igazán szüksége van, azt ember nem adhatja meg neki. A valódi szeretet, a Jézusi szeretet sohasem követel, hanem Istentől kér, és hálával elfogadja azt, amit Isten elkészített már a mi számunkra, hogy meglegyen minden, amire szükségünk van. A valódi szeretet mindig Istenhez vezet. Azt mondja János apostol, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Mi az első? Isten szeretett minket, és Jézusban megmutatta, mit is jelent a valódi szeretet. Isten szeretett minket, és ezért szerethetünk mi is másokat, és ezért tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Nem véletlen, hogy Jézus, amikor sorba állítja a parancsolatokat, először azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel és teljes elméddel. Mert enélkül a második se fog menni. Enélkül nem tudod szeretni a fele barátodat, mint magadat. Ha szeretni akarsz, fordulj Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki megtanít minket szeretni. Aki megmutatta világosan, hogy milyen a valódi szeretet. És ebben a szerelemben helye van az érzelemnek. Ez nem valamiféle érzelemmentes, céltudatos előre menetel. Ez a szeretet Isten útján jár, Isten akaratát követi, és Isten útján találja meg azt az örömöt, amelyet az Istennel való kapcsolatban és az Istentől kapott kapcsolatokban megtalálhat. Ezt a szeretetet kínálja nekünk Isten. És ez a szeretet nem válik gyűlöletté, sőt ennek a szeretetnek a hatására a gyűlölet is, az engesztelhetetlen ellenségek kapcsolata is szeretetté válhat, örömteli, gazdag kapcsolattá, ha Istenhez vezet minket a szeretet először. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó a te életedet figyelni, és látni azt, hogy te hogyan szerettél. Bocsásd meg, ha mi sokszor megyünk az érzelmeink után, ahelyett, hogy engednénk, hogy az érzelmeinket is te irányítsd, hogy az életünket is te irányítod, hogy abban találnánk örömöt és kielégülést, amit te kínálsz nekünk, tudva azt, hogy az lesz a jó, az lesz az igazi öröm, az lesz a valódi kielégülés. Köszönjük, hogy te magad készítetted el a szeretet örömét, és köszönjük, hogy a te kezedből vehetjük a szeretet fájdalmát is, amikor elutasítanak, amikor nem kellünk embereknek. Úr Jézus, téged is elutasítottunk, te rád is kimondtuk, hogy nem kell lesz nekünk, és te mégis szerettél, és mégis hűséges maradtál mi hozzánk. Áldunk téged ezért a szeretetért. Teremtsd újjá mi eltorzult szívünket, ajándékozz meg minket azzal, hogy mi is így szeressük egymást. Amen.